Szeretettel köszöntök mindenkit. Olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét. Máté evangélium a 9. fejezetéből, a 27. verstől a 31-ig. Így hangzik. És mikor Jézus továbbment onnét, két vak követte őt, kiáltozva és ezt mondva: könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! Mikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, és ezt mondta nékik Jézus: hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondták néki: igen, Uram. Akkor illette szemüket mondván: legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkoztak azok szemei, és rájuk parancsolt Jézus mondván: meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenve elterjesztették az ő hírét abban az egész tartományban. Egy kis részlet ez a Jézus életéről, cselekedeteiről szóló feljegyzéseken belül, és könnyen átsiklik rajta a szemünk. Csak Máté evangélista örökítette meg ezt a történetet. Mégis fontos ez a kis részlet is, mert a hitnek a lényegéről, a természetéről nagyon sok mindent tanulhatunk belőle. Hát nézzük magát a történetet legelőször, hogy mit tudhatunk meg a szöveg összefüggésből. Ugye, ha belepillantotok a Bibliátokba, rögtön látjátok, hogy a közvetlen előzmény Jairus lányának a feltámasztása volt. Ezek szerint Kapernaumban történt ez, Jézus galilai szolgálatának az első szakaszában. Az jellemezte ezt az időszakot, hogy maximális volt az érdeklődés Jézus iránt, mondhatnánk a népszerűsége a csúcsponton volt. Ilyeneket olvasunk a Bibliában, például a 4. fejezet 35. versében, illetve 24. versében, és elterjedt az ő híre egész Szíriában, tehát még a Galileán túl is, és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, különböző betegségekben és kínokban sínylődtek, ördöngősöket, holdkörösöket, gutaitotteket, és meggyógyította őket. És itt is ugyanebben a fejezetben, Máté Evangélium a 9. fejezet 35. versében, és körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve országának evangéliumát, és gyógyítva mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Ugye azt olvassuk erről a két vakról itt a 27. vers elején, hogy mikor Jézus tovább ment onnét, tehát Jairus házától, mert az a közvetlen előzmény, és akkor ezek szerint arra kell következtetnünk, hogy ez a két vak ott volt abban a sirató tömegben, ami körülvette Jairus házát, mihelyt gyorsan terjedt a híre, hogy a kislány meghalt. Ugye Jairus zsinagóga vezető volt, tekintélyes, ismert ember. Másik evangélium följegyzi, hogy egyetlen kislánya volt, és mintegy 12 éves. Tehát nagy volt az emberek részéről az együttérzés, és ugye, hogy a zsidóknál szokás volt, hogy ilyen siratók tömege veszi körül a halottas házat, azt például Lázár történetéből is tudjuk. És itt is azt olvassuk, ugyanebben a fejezetben a következőket, a 23. versben, és Jézus a főember házához érkezvén látta a sipolókat és a tolongó sokaságot. Tehát ha rögtön akkor csatlakoztak, illetve eredtek Jézus után, amikor onnét elment, akkor ott kellett, hogy legyenek ebben a tömegben. És ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy az apa, még amikor a kislány csak halálán volt, várható volt, hogy ez elkerülhetetlen lesz, elment Jézushoz, nem tudjuk pontosan milyen távolságban volt Jézus ettől a helytől, de elment, hogy kérje őt, hogy jöjjön a házához, és gyógyítsa meg a kislányát, hogy meg ne haljon, és ott közben érte a hírmondó, miközben Jézusra várakozott, hogy induljanak a házához, hogy ne fárassza tovább a mestert, mert a kislánya meghalt. Tehát az a tömeg, ami ott összegyülekezett a ház körül, ők tudták, hogy az apa Jézusért ment, közben meghallották a hírt, hogy vége, a kislány meghalt, és mikor Jézus megérkezett az apával és tanítványai kíséretében, akkor Jézus szólt nekik, hogy csendesedjenek el, mert a kislány nem halt meg, csak alszik. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy kinevették. Hát ugye ez félreérthetetlen tény volt, nem tudjuk mennyi ideje voltak már ott, vagy tudták meg a hírt, hogy a kislány meghalt. Aztán Jézus csak a kislánynak a szüleivel, meg három tanítványt maga mellé véve bement a házba, abba a helyiségbe, ahol a halott kislány volt, és elképzelhető, hogy kint a tömeg feszülten várakozott. Tudták, hogy az apa azért mente, hogy abban reménykedett, hogy hát majd meggyógyítja a kislányt, na de ha most érkezett meg, mikor a kislány már meghalt, akkor ugyan mit tud tenni, és hát csak figyelték a fejleményt. És amikor egyszer csak valaki kijött a házból a hírrel, hogy Jézus rátette a kezét, és a kislány feltámadt, és már Jézus rendelkezett is, hogy adjanak neki enni, ez egy olyan hihetetlen hír volt, és egy olyan megrázó annak az egész tömegnek, és köztük kellett, hogy legyen ez a két vak is. És ők azonnal levonták a következtetést ebből az esetből, és azonnal a Szentlélek indította őket olyan hitre és olyan bizakodásra, hogy amikor Jézus elment onnét, ők követték. Ugye azt érzékelteti az írás, hogy csak követték, ugye vakok voltak, látni nem láttak, tehát csak a lábak zajhából, meg beszéd hangokból következtettek, és mentek Jézus után. És ugye azt olvastuk, hogy ezt kiáltozták, könyörülj rajtunk, Dávidnak fia. Ugye az, hogy Jézus Dávid fiának nevezték, ugye ez azt jelenti, hogy messiásnak ismerték el. Olvassuk a Bibliában, hogy mikor Jézus rákérdezett a zsidókra, hogy sokkal később már, Máté Evangélium a 16. fejezetében olvassuk, illetve a tanítványaitól kérdezte, hogy kinek mondanak engem az emberek. Akkor azt olvassuk, hogy így válaszoltak, hogy némelyek Illésennek, némelyek Keresztelő Jánosnak, némelyek Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. De akkor még egyáltalán nem volt jellemző, hogy Jézus messiásnak ismerjék el. Aztán János Evangélium a 7. fejezetében is olvassuk, hogy vitatkoztak egy ünnepen a templomnál, hogy most akkor kicsoda Jézus. Némelyek ugyan fölvetették, hogy nem ő-e a messiás, mások lehúrogták, és csak Lázár a negyednapos halott feltámasztása után, Jézus szolgálatának a végén, akkor lett úrrá sokakon az a felismerés és meggyőződés, hogy Jézus a messiás, és tudjuk, hogy már ilyen újongással kísérték be őt Jeruzsálembe, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Arra is emlékezhetünk, hogy Jézus megkérdezte egyszer tőlük, hogy kinek mondjátok ti a messiást már az utolsó héten a templomban. Azt mondták, Dávid fiának. Ugye ez annyira azt jelentette, hogy Dávid fia messiás. És ezek az emberek azonban sokakat megelőzve, ez a két vak ember, aki fizikailag vak volt, ahogy ők áttélték ott a tömegben ezt a hírt, ez nekik elég volt ahhoz, hogy Jézus Dávid fiának nevezzék, és annyi volt a kérésük, hogy könyörülj rajtunk. Ugye hát nem kérdés, hogy miért. Ezek teljesen elesett, elveszett emberek voltak, hiszen a vakság önmagában egy hatalmas tehertétel, nehézség, és ráadásul a zsidóknál tudjuk, mi volt az általános gondolkozás, hogyha valakinek súlyos betegsége van, vagy ilyen fogyatékossága, nyomorúsága, akkor ugye a vakon született esetében is rögtön fölvetették a kérdést, hogy ki vétkezett, ő vagy a szülei. Tehát úgy tekintették, hogy ez valami bűnnek a következménye. Tehát ők egy ilyen teher alatt élő emberek voltak, és ők nem is mondhattak többet Jézusnak, csak ezt, hogy könyörülj rajtunk, ami elveszett helyzetünkön. De az a különleges, hogy nem olvassuk azt, hogy Jézus bármiféleképpen is reagált volna a kérésükre. Nem tudjuk, hogy Jairus házától addig a házig, ahova Jézus végül bement, hogy mekkora távolság volt. Az a ház bizonyára Péter háza volt, az volt, mint egy a Simon Péteré, mint egy a főhadiszállása Jézusnak ott Kapernaumban. De mivel azt olvassuk, hogy aztán bementek a házba Jézus után, ebből arra kell egyértelműen következtetnünk, hogy az egész úton, ami oda vezetett, ők ugyan kiáltozták, hogy könyörülj rajtunk, Dávid fia, de nem volt semmi felelet, semmi válasz. És ez egy hitpróba volt számukra. És Jézus bizonyára tanítványainak is meg akarta mutatni az álhatatos hitnek e különleges példáját. Kicsit hasonlít a kananeus asszony történetére, ugye emlékszünk, ő is ment Jézus után, kérte, és nem volt semmi felelet. És bementek még a házba is Jézus után, és ez mit fejezett ki? Azt, hogy el nem csüggettek, hanem az volt bennük, hogy ezt az alkalmat mi el nem mulaszthatjuk. Ez, ha ő a messiás, akkor az lehetetlen, hogy ne segítsen rajtunk is. Ha azt a kislányt fel tudta támasztani, ott voltunk a tanúi, akkor a mi vakságunkon is tud segíteni. Egyébként hozzáteszem, hogy Jézus sokféle beteget meggyógyított eddig, de eddig még nem volt példa arra, hogy vakot gyógyított volna meg. Nem tudjuk, hogy született vakok voltak, vagy később vesztették el a látásukat, mindegy is ebből a szempontból, de erre eddig még nem volt példa. De ők levonták a következtetést, aki ezt meg tudta tenni. Kétségtelenül tud rajtunk segíteni, és mi nem távozunk el mellőle, és követjük, és mindaddig itt vagyunk, amíg ő rajtunk nem fog segíteni. És ekkor Jézus még mindig nem meggyógyította őket, hanem feltett nekik egy kérdést. Hiszitek-e, hogy én ezt megcselekedhetem? Ők abban a pillanatban válaszoltak, igen, Uram. És az is érdekes, hogy így mondták, Uram. Ma lépten nyomon mindenkit urazunk, de abban az időben ez Istennek kijáró, megtisztelő megszólítás volt. Tehát úgy tűnik, hogy azt mondták, igen, Uram, ahogy ők Jézus istenségére is következtettek abból, ami történt, pedig a zsidók között az volt az általános, hogy csak emberi messiást vártak. De ők Dávid fiát, isteni személyt ismertek fel messiásban, illetve Jézusban, és azonnal válaszoltak, igen, Uram, mi hiszük, hogy te ezt megcselekedheted. És erre különösképpen szeretném felhívni a figyelmet, amit utána olvastunk. Azt mondja, akkor illette szemüket, mondván, legyen néktek a ti hitetek szerint. És megnyilatkoztak azok szemei azonnal. Milyen fontos ez a mondat, hogy legyen nektek a ti hitetek szerint. És nem tudom, észrevettük-e, hogy többször is szerepel a Szentírásban ugyanez. Például itt egy kicsit visszalapozunk csak a 8. fejezethez. A 8. fejezet 13. versében, tehát 8. fejezet 13. versében azt olvassuk, hogy Jézus a római századosnak is, aki a beteg szolgájáért folyamodott hozzá, és olyan különleges hasonlattal tett bizonyságot arról, hogy hiszi, hogy Jézus Isten fiaként a halálból is visszahozhatja, illetve a közvetlen halál előtti állapotból is visszahozhatja. Ezt mondta neki, eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És itt a közvetlen előzmény, a vérfolyásos asszony meggyógyítása is, neki pedig Jézus azt mondta, úgy olvassuk ugyanebben a fejezetben, a 22. versben, mondta néki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És ez a mi figyelmünket ráirányítja arra, hogy mi is a hitnek a titka. Mert hogy a valódi hit az, amikor megnyílik az ég, és az Isten teremtő, szabadító hatalma megnyilatkozik. Ez az a kulcs, ami megnyitja az eget, és megnyilatkozik az Istennek a szabadító hatalma. Sejtjük, hogy nem olyan közönséges hit ez, amit emberek hitnek neveznek, hanem a valódi hit. Nagyon véssük az emlékezetünkbe ezeket. Legyen néked a te hited szerint. Ez volt a kulcs, amiért megtörténhet. A te hited megtartott téged, azért nyerted el a szabadulást és a gyógyulást. És még erről eszünkbe juthat az is, amit Jézus egy más alkalommal mondott tanítványainak, és olvasom Márk evangéliuma 11. fejezetéből a 23. és a 24. verset. Tehát Márk evangéliuma 11. fejezetében a 23. és a 24. vers a következőképpen hangzik. Így olvasom. Azt mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz az néktek. És közvetlen ennek előzményeként Jézus a 23. vers szerint ezt mondta, bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténhet, meg lesz néki, amit mondott. És ezután mondta, azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindezt megnyeritek, és meg lesz néktek. És szeretném megjegyezni, hogy általános az, hogy rosszul értelmezzük az ámennek a jelentését. Ugye ámennel fejezzük be az imádságainkat, és ez héber eredetű, ugye? És az ámen az eredetileg azt fejezi ki, hogy szilárdság, bizonyosság. Tehát nem úgy kellene értelmeznünk magyarul, hogy úgy legyen, hanem úgy, hogy úgy van. Mert ez a szilárdságot, a szilárd hitet, a bizonyosságot fejezné ki, úgy van. Ez, ahogy Jézus is előre megköszönte még Lázár feltámasztásánál, és köszönöm, hogy meghallgattál. Ez a meghallgatás bizonyosságát kell, hogy kifejezze, úgy van. Hiszem, hogy úgy van. És azt gondolom, hogy ugyanerről szól Jeremiás könyve 29. fejezetének a 13. verse is, amikor azt mondja, hogy kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Ez a teljes szívből keresés, ez a teljes hit, ami megnyitja az ég ajtaját. És akkor most már mindenképpen föl kell tennünk a kérdést, hogy mi tulajdonképpen a hit. Ugye nagyon sokféleképpen értelmezik emberek, a téves értelmezések ezek, hogy a hit az hiszékenység, a hit az valamiféle önszugesszió, a hit az elhívés. Ezek mind téves értelmezések. Egészen mást és sokkal többet jelent a hit. Főiskolán sokszor úgy beszélünk a hitről, hogy a hitnek a képletét akár egy táblára is föl lehetne írni, hogy egy dolog meg plusz még egy dolog is egyenlő az eredmény a valódi hit, és akkor mondom is, hogy ez mit jelent. Abszolút bízom Istenben, plusz abszolút nem bízom magamban, egyenlő, rábízom magam. Teljes bizalommal kérem, segítségére támaszkodom. És azt mondhatjuk, hogy ilyenkor az emberben már rögtön ott van, mikor így kéri az Istent, hogy abszolút bízik benne magában, abszolút nem bízik, teljesen elveszettnek érzi magát az Isten kegyelmének a megnyilatkozása nélkül, és semmi érdemet sem tulajdonít magának, amikor úgy látja, hogy Isten a minden, és ő a semmi, és akkor teljesen ráhagyatkozik, és kéri őt, akkor már benne van az emberben rögtön a hálának és az engedelmességnek a készsége is. Már ott van benne az Uram, ha te meghallgattasz, megszabadítasz, tapasztalom a te kegyelmedet, a hálám a tiéd, és engedelmeskedni akarok néked, és életváltozást akarok jó irányba a te akaratod szerint. Tehát ilyenkor az embernek nem csak az a baja oldódik meg, amit kér az Istentől, hanem egy lelki változáson megy át, egy erkölcsi változás történik, mert megszületik benne az igazi hála, az igazi odaadás, az engedelmesség vágya és készsége, tehát, hogy így mondjam, a lelkét is gyógyítja az Isten ilyenkor. De miért van az, hogy ezt is mindnyájan tudjátok, hogy így van, hogy ezek csak a hit pillanatai az életünkben. Remélem, talán mindegyikük életében volt ilyen pillanat, amikor ilyen valódi, teljes hitre jutva kértük az Isten, és tapasztaltuk is a meghallgatást, a megszabadítást. De miért van az, hogy csak ilyenkor? Mindig eszembe jut egy asszonynak a története. Egy időben így gyűjtötték, amikor még ugye éltek ilyenek, a gulágot megjárt asszonyoknak, a szovjet gulágot megjárt asszonyoknak a történeteit, interjúkat készítettek velük, és én is olvastam egy ilyen interjút, egy mezőberényi német származású valaki volt, és még 18 éves se volt, egész fiatal volt, de begyűjtötték a Malenki robotra, és vitték ki a szovjet gulágra, mert hát német neve volt eleve, és azt írja, hogy hát ők hívő evangélikusok voltak, és ő bízott az Istenben, hívő neveltetésben részesült, és hát ez sokat segített, de azt mondja, iszonyatos volt ott, és azt mondta, egyszer eljutott arra a pontra, hogy őnála is eljött egy ilyen hit pillanata, amikor azt mondta Istennek, de teljes szívéből, hogy Istenem, te látod, nem bírom tovább, nem bírom tovább, segíts. Olyan volt, mint egy teljes szívéből való sikoly. És egy olyan furcsa dolog történt, amit tulajdonképpen nem is lehet értelmezni, hogy jött egy parancs arra abba a táborba, hogy a mezőberényiek hazamehetnek. Semmi logika nem, hogy miért éppen a mezőberényiek. És így került haza olyan állapotban, hogy a mentek ugye özöllöttek ki a pályaudvarra, amikor az érkezésük várható volt a családtagok, és őt a saját édesanyja nem ismerte meg. Először elment mellette, tehát ilyen tragikus körülmények között ott volt a hit pillanata, amikor tudott így kérni a Jóistentől, és azt feljegyeztem meg nagyon, és ezért is mondtam el a történetet, hogy hozzátette ez az asszony, sem az előtt, sem az után én soha nem tudtam úgy imádkozni, mint ott akkor. Ugye, tehát azért mondtam azt, hogy olykor csak vannak ilyen hit pillanatai az ember életében, de nem kellene ennek igazából így lenni. Mert hadd idézzek egy bibliai igét, és ez az ige a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 22. verse. Nem tudom, felfigyeltetek-e erre a buzdításra, így hangzik. Ezt mondja, járuljunk hozzá Istenhez a bizalommal, a hitnek teljességével. Járuljunk hozzá bizalommal, a hitnek teljességével. Ugye mennyire fontos ez a kifejezés? Ne csak egy olyan talán meghallgat, esetleg meghallgat, egy olyan szokványos módon, hanem járuljunk hozzá hitnek teljességével. És akkor nagyon sokszor és csodálatos módon tapasztaljuk az isteni kegyelem és az isteni hatalom megnyilatkozását. És akkor szeretném feltenni a kérdést, ha mi szeretnénk ezt, és ugyanakkor szomorkodunk, hogy a mi életünkben alig volt, vagy nem is volt még ilyen hit pillanata is, hogy tudnánk mi Istenhez hitnek teljességével járulni magunkért, másokért, sok nehéz dologban, akkor emlékezzünk arra, hogy még ezt is lehet az Istentől kérni. Még itt nem arról van szó, hogy most feszítsük meg magunkat, és erőlködjünk, és próbáljunk ilyen abszolút bizalmat kicsiholni magunkból Isten iránt, vagy annyira kiszámolni magunkat, hogy én semmi vagyok, és egy elveszett ember vagyok az Isten nélkül, vagy az Isten segítsége nélkül, hanem ezt is lehet Istentől kérni. Szeretnék rámutatni, hogy hol van az igében erről szó és biztatás. Például egy apa egyszer a súlyos beteg születésétől fogva beteg fia miatt járult Istenhez, és ott is erre a teljes hitre szólította fel Isten, mert mikor azt mondta Jézusnak, ezt Márk evangélium a 9. fejezetében találjuk, majd a 24. vers lesz az, amit különösen szeretnék idézni, hogy azt mondta az apa Jézusnak, Uram, ha tehetsz valamit, könyörülj rajtunk. És erre Jézus azt válaszolta, ha hiheted azt, ha hiszed azt, akkor minden lehetséges a hívőnek. És erre mit válaszolt az apa? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Tehát őszinte volt, azt mondta, Uram, én nem tudok ilyen hitet produkálni, hanem légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mint azt mondtam, hogy nem tudok, de akarok De én akarok így hinni, mindenképpen szeretnék így hinni, és te légy segítségül az én hitetlenségemnek. Milyen csodálatos, hogy ilyen ima is ott van a Bibliában. Nem tudom, valaki olvasta Ellen White Jézus élete című könyvében, azt írja, ha te így szólsz Istenhez, nem veszhetsz el soha, soha. Ha te teljes szívedből azt mondod, Uram, nem mondhatom, hogy én hiszek, én nagyon gyarló vagyok a hitben, de akarok, szeretnék, teljes szívemből szeretnék, légy segítségül az én hitetlenségemnek, akkor ezt kérhetjük. És mondjak egy másik igét is. Jelenések könyve 3. fejezet 18. verse, mindenki ismeri a Laodicea üzenetben. Azt mondja Isten, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. És tudjuk, hogy a Biblia hogy azonosítja a tűzben megpróbált arany szimbólumát. Péter első levele, első fejezet, 7. vers, hogy a ti hitetek, amely becsesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál. Tehát tulajdonképpen Jézus azt mondja, védj tőlem hitet. És akkor most itt van a kérdés, hogy hogyan lehet hitet venni Jézustól. Hogyan lehet megszívlelni ezt a tanácsot. Hát egy olyan nagyon egyszerű dologról van szó, és sokszor mi az egyszerű dolgok jelentőségét nem látjuk, és nem vesszük komolyan, hogy ez az egyszerű dolog segíthet rajtunk. Jusson eszünkbe a római levélből ez az ige, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Hogy nem vesszük komolyan, hogy micsoda érték van az Isten beszédében, hogy mi sem elegendő időt, sem elegendő intenzitást nem fordítunk arra, hogy az Isten beszédével, a számunkra elérhető beszédével kapcsolatban legyünk. Mert mi történik, ha olyan igazi értő figyelemmel, olyan odaadással, a Szentlélek segítségét kérve, sokkal több figyelmet fordítva rá, tanulmányozva olvassuk az igét, fohászkodva, hogy Isten megvilágosítson, az történik, hogy mindig többet látunk meg az Isten dicsőségéből. Megértjük mindig jobban az ő abszolút mindenható teremtő hatalmát, az ő hűséges erkölcsi jellemét, hogy az ígéretei mögött ő biztosan ott van, és annélkül, hogy mi valami különleges erőfeszítést tennénk, az abszolút bizalmunk kezd kialakulni Istenben. Ilyen egyszerű. A hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Védj tőlem, így tudunk venni tőle, hogy mindig növekszik a bizalmunk, abszolút bizalmunk Istenben. De ezzel párhuzamosan mi növekszik? Az ő tökéletes lényének a fényében látjuk a magunk fogyatékosságait, lelki szegénységét, magságát, elveszettségét. Ez párhuzamosan halad. Ha igazán mind jobban meglátjuk Isten dicsőségét, mind jobban látjuk magunkat is az igazi mi voltunkban. Ugye a fizikai vakságot, van könnyebb átérezni a nyomorúságot, mint ez a két vak is, de a lelki vakságot, a lelki szegénységet mi nem olyan könnyen érzékeljük, felszínes az önismeretünk, de ha az Isten igével így foglalkozunk, egyre mélyebben látjuk ezt. Emlékszem például, hogy az az ige, amit ma is a szombatiskolában itt én idéztem a római levél 7. fejezetéből, mikor Pál apostol azt mondja, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben, amit úgy kell érteni, a természetemben semmi jó. Ugye azért teszi hozzá, hogy azaz a természetemben, nem azt akarja mondani, hogy apostolként, ahogy élt, munkálkodott, nem volt benne semmi jó, de azt mondja, önmagamban, a természetemben, az isteni kegyelem munkája nélkül nem lakik bennem semmi jó. És emlékszem, hogy mikor ezzel hogy foglalkoztam, átgondoltam, olyan sokszor úgy vettem észre magamat, hogy ilyen gondolkodva csinálok ezt vagy ezt, és közben akaratom is kimondom, hogy nem ér az ember semmit, nem ér az ember semmit. Szóval az, hogyha ha látjuk az Istennek ezt az igazi lényét, és az ő tökéletességét, ennek a tükrében párhuzamosan mindig jobban látjuk a magunknak a hiába való semmit érő voltát, hogy ami jó van bennünk, az már egyedül az Isten kegyelme is. Önélkül, mi elveszettek és senkik vagyunk, És ez mindig függő dolog, az a jó, ami Isten kegyelméből van bennünk, mert csak ha benne maradunk, akkor van is. És akkor működik. És akkor, hogyha ez így fejlődik bennünk, mindig többször tudunk Istenhez teljes szívből kérni. Tudjuk teljes szívből keresni. Tudjuk hinni, hogy amit mi kértünk, azt ő megadja. Tudunk igazán szívből ámment mondani. És aztán minél többször tapasztaljuk a meghallgatást, akkor annál többször erősödik bennünk ez az abszolút bizalom Istenben. És látjuk, hogy ebben nekünk semmi érdemünk nincs, hogy ő kegyelmes volt és ő segített. Szeretnék a 119. Zsoltárból is idézni néhány verset, hogy miközben olvassuk az írást, és ismétlem, sokkal több időt és figyelmet szentelünk rá, mint ahogy az szokásos, vagy szokásos volt az életünkben, akkor a következő fohászok szinte maguktól felfakadnak bennünk. Nem kell rá törekedni. A Szent Lélek megfogalmazza a szánkon az ilyen és ehhez hasonló kéréseket. Olvasom például a 119. Zsoltár 18. versét. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Aztán a 36. vers. Hajts szívemet a te bizonyságaidhoz. A 37. Fordítsd el szememet a hiába valóságtól, hogy ne lássanak hiába valóságot. Tehát nyisd meg a szememet, hajlítsd a szívemet, és fordítsd el szememet attól, ami rossz. Ezek úgy maguktól fakadnak fel az emberben, mikor elmélyed az ige olvasásában és tanulmányozásában. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ne nyugodjunk bele, hogy oly ritkán van ilyen hit pillanata az életünkben, hanem vegyük szívünkre ezt a felhívást, hogy járuljunk hozzá bizalommal a hitnek teljességével. És ha fájlaljuk azt, hogy a mi hitünk az gyenge, és olyan abszolút bízni Istenben, és az ígéreteit már is valóságnak venni. Mert ugye, amikor a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében azt olvassuk, hogy a hit a remél dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, az arra vonatkozik, hogy mikor Isten ígért valamit, erről van szó aztán az egész fejezetben, amikor Isten ígért valamit, akkor mi azt már is valóságnak vesszük. Nem láttuk már, de a remél dolog nekünk valóság, a nem látott dolgokról meg vagyunk győződve, mert annyira abszolút bízunk az Isten cselekvésében is és a meghallgatásában. Tehát ha fájlaljuk, hogy ebben mi fogyatékosak vagyunk, akkor ott van a gyógyszer. Vigy tőlem, mondja Krisztus, tőle vegyünk igazi hitet. És pedig így módon vegyünk hitet, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által. Meg fogjuk látni, hogy hatalmasan növekszik a hitünk a Istenben, és vele együtt az önismeretünk. És ott lesz bennünk mindjárt, mikor ilyen hit pillanataiban Istenhez fordulunk, a hála elkötelezettségének az érzése, az engedelmességre való készség. Tehát óriásit formál a jelen fejlődésünkön is azonnal. És még egy mozzanat van itt ebben a történetben, de még mielőtt ezt idézném, utalok arra, hogy így készülünk fel a késő eső kiárasztására, amikor képesek leszünk nem csak a magunk nyomorúságaiban, de mások nyomorúságaival együtt érezve az ő javukra is a hit teljességével folyamodni Istenhez, és el is nyerni az ő kegyelmének megnyilatkozását. Emlékszünk rá, hogy Jézus mit mondott a búcsú beszédeiben? Aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És amikor ez a teljes hit volt az apostoloknál és egyes őskeresztény hívőknél, akkor ők is cselekedtek hasonló dolgokat. Meggyógyult a Sántha, ugye mindjárt a nem sokkal pünkösd után, ugyanúgy, mint ahogy Jézus mondta, hogy kelj fel és járj, aztán még halottat is támasztottak Péter, Tábitát, Pál apostol Eutikuszt, mert a teljes hittel tudtak Istenhez folyamodni, ami belülről is átformálja az embert. Amikor tiszta a szív, és minden dicsőség az Istené, és olyan abszolút bizalommal tud az ember kérni, és ebben kell növekednünk, hogy felkészüljünk a késő eső kiárasztására. És az utolsó mozzanatot is szeretném még idézni a történetből. Úgy olvastuk itt Máté evangélium a 9. fejezetében, ez volt a rövid történetnek a vége, így olvasuk, hogy megparancsolta nekik Jézus, meglássátok, senki meg ne tudja. Azok pedig kimenve elterjesztették az ő hírét abban az egész tartományban. Hát ezt meg hogy értelmezzük? Azt, hogy nem tisztelték Jézus szavát, vagy nem vették komolyan, vagy nem engedelmeskedtek. Én valahogy csak úgy tudom elképzelni, hogy ők akartak így tenni, de egyszerűen nem tudtak másként tenni. Mint hogy kibugyogott belőlük. Muszáj volt továbbadniuk azt a nagy áldást, amit elnyertek. Ugye Jézus azért hagyta meg nem csak nekik, másoknak is ebben az időben, hogy nem mondják, mert ő nem akart csodatevőként népszerűséget. Ez inkább károsnak találta, hogy olyan emberi lelkesültség vegye őt körül. Ezért akarta ezt mérsékelni, csillapítani. És ezek az emberek próbálták, de nem tudták megtenni. És tudjátok, hogy ebből mi a tanítás nekünk? Ugye sokat beszélünk a személyes bizonyságtevés szolgálatáról, hogy mennyire szükség van rá, mennyire hiányzik, mennyire hiányos közöttünk. De tudjátok, hogy mi kell ahhoz, hogy ne is tudjuk visszatartani? Hogy csak úgy fölbugyogjon belőlünk? Hogy mi is elterjesszük az ő hírét az egész környezetünkben? Amikor sokat éljük át, újra és újra átéljük, hogy teljes hittel járultunk Istenhez, és az ő szabadítását tapasztaltuk. Nem véletlen, hogy Péter apostol első levele második fejezetében így olvassuk, ugye, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy az egyetemes papság elve, mert olvassuk a Péter első levele bevezetésében, hogy az elszélet jövőményeknek egész nagy területeken körlevélként írta az apostol, és azt írja nekik, hogy most ti vagytok a királyi papság, a szent nemzet, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Arról kell tanúskodni, erről szól a személyes bizonyságtevés. És mit mondott annak a két megszálltnak, akiket Jézus megszabadított? Ugye az egyik nagyon akart vele menni, és azt mondta, nem, menj el, és mondd el, amit a mely nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Tehát akkor a mi szánk is tele lesz azzal, ha megtiltanák, se tudnánk, se lennénk képesek visszatartani, hogy továbbadjuk azt, hogy mely nagy dolgot cselekedett velünk az Isten. És én kívánom, hogy ennek a kis rövid részletnek, ami mondtam, olyan könnyen átsiklik a tekintetünk rajta, lássuk a tanítását, ez a két vak, legyen a hit példája számunkra, akik csak mentek Jézus után, annyit tapasztaltak, és nekik az elég volt, és nem lehetett őket eltántorítani, és nem lehetett elcsüggeszteni. Ők mentek, és azonnal feledik, igen, hisszük, hogy megcselekedheted, és Jézus Dávid fiának, és Uramnak nevezték, megelőzve sokakat. Tehát a Jóisten segítsen minket is hozzánk hasonló hithez, hozzájuk hasonló hithez, és mi is olyan szabadításokat és segítséget fogunk tapasztalni. És utána nem kell minket buzdítani, hogy hát ne tartsd magadnak, ne legyél egy talentumos szolga, mert akkor kiárad belőlünk, akkor vissza se tudjuk tartani, hogy mondjuk másoknak is, hogy mely nagy dolgot cselekedett az Isten velünk. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és ugyanaz a kérés jön a mi szánkra is, ami egykor a tanítványok szájára. Uram, taníts minket imádkozni, taníts minket hinni, taníts meg, hogy hogyan vehetünk tőled hitet, tűzben megpróbált aranyat, amire a legnagyobb szükségünk van, ami mai időnkben különösképpen. Urunk, kérünk, fogadd el a mi könyörgésünket, és ne hagyj nyugtott nékünk, nehogy csak egy langyos, lapos ítéletet éljünk, hogy tudunk minden igazságot, egyetértünk vele, erőtlen kis kéréseket is küldünk hozzád. Ennél buzgóbb, komolyabb, eredményesebb hitéletre vágyunk, Urunk, és tudjuk, hogy erre halaszthatatlanul szükségünk is van, hiszen te mondottad, hogy eljön a megpróbáltatás ideje az egész világra, és megpróbál minden ember, és csak azokat tudod megtartani, akik hitben szorosan kapaszkodnak te beléd. Urunk, kérünk, hallgass meg imánkat, áldj meg minden jelenlévőt, bátoríts mindannyiunkat, hogy a hit mindegyikünk számára elérhető. És imádkoztatunk így is, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek, és nem fogunk elveszni, mert te munkálod bennünk a hitet. Urunk, kérünk, légy velünk, és mindamíg együtt leszünk, szenteld meg együtt létünket, és hálát adunk néked a mai nyugalomnak minden áldásáért. Amen.